Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Szomráki Béla újságíró, mindketten Olaszország szakértők, az Aréna ma esti vendégei, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt éppen ott tartottunk, hogy milyen forgatókönyvek lehetségesek Olaszországban. Szomráki Béla azt mondta, hogy a horror koalíció is létrejöhet, ugye beszéltünk erről, de hát hogy aztán kiderült itt a rövid szünet alatt, hogy ez a horror koalíció ez tulajdonképpen többféle felállásra is igaz lehet. Molnár Anna, milyen verziói vannak még a horror koalíció?
Igen, mondjuk az igazi horror koalíció így nemzetközi értelemben, meg mondjuk európai szempontból is, az valószínűleg az Északi Ligának és az Ötcsillagos Mozgalomnak a koalíciója lenne.
Ez észak-dél összefogása?
Hát ez észak-dél összefogása, de azért egy meglehetősen euroszkeptikus és hát ugye rendszerellenes pártok ezek, amik azért jelentős mértékben talán nem vinnék le, mert ugye más kérdés az, hogy mi az, amit egy kampányban az egyes pártok elmondanak, és mi az, amit utána fognak csinálni már kormányon. De mondjuk a hagyományos például Európa politikához képest ez biztos, hogy valamiféle elmozdulást jelentene jelentős mértékben. Tehát ezt szokták inkább az ilyen horror koalíciónak nevezni.
Szomráki Béla?
Ez valóban így van, már csak azért is, mert közben az elmúlt hetekben ez a nagyon tehetségesnek tűnő 31,5 éves fiatalember, Avellinói, tehát déli, Nápolytól nem messze, Nápoly melletti megyéről van szó, a Nápoly megye melletti megyéről, ő azért körbe járta a főbb európai instanciákat, és ez elmagyarázta, hogy azért annyira komolyan nem gondolta, hogy ő euroszkeptikus lenne, tehát letette a voksot egyfajta folyamatosság mellett. Itt a probléma egyébként szerintem, amiért egy másfajta horrort látnak a megfigyelők, az, hogy az egész ötcsillagos mozgalom, amit gyakorlatilag Beppe Grillo, aki már 40 éve kritizálja a rendszert, vagy 45, tehát ez nem egy újdonsült pali, aki most hirtelen előállt 5 éve vagy 10 éve ezekkel a dolgokkal. Én láttam régi televíziós felvételeket, ahol mindig is a kereszténydemokraták, aztán később a második köztársaság megadtat a tiszta kezek után létező formációban, ott is az establishment kritizálta. Hát az ő kampánya nem most kezdődött, az elkezdődött sok-sok évvel ezelőtt, és az egyik leghíresebb mondása az volt, óceánnyi tömegek előtt mondta el, a legkisebb és a legnagyobb városok főterén egyaránt, hogy körül vagytok véve, takarodjatok haza. Sőt, ennél keményebb megfogalmazás, menjetek a... És mondta, hogy hova, majd rákérdezett a tömeg, hová menjenek a... És mondta a tömeg, hogy hova menjenek, teljesen egyértelmű. Most ezek után összebútorozni, összeszűrni a levet azokkal, akiket előzőleg elküldött a, hát azért ez nem egy valami csinos dolog. Ezzel együtt nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni.
Ugye beszéltünk arról, hogy a hagyományos jelzők nem nagyon működnek, ahogy Európa más országaiban is a választáskor ezt láttuk, de a hagyományos értelemben kormányképes erő, ezek szerint nincs ma Olaszországban? Hiába van győztese a választásnak?
Hát nincs olyan párt, amelyik elérte volna azt a százalékos küszöböt, amire azt mondják, hogy olyan 40-42 százalék lett volna, amelyik stabil kormányt tudna alakítani ugye országos szinten. Ugye, korábban a német választások jött elő, mint egy kicsit hasonlat, ugye maga ez a jogszabály is, tehát a választási törvény is hasonlít a némethez, és gyakorlatilag hát jelentős részben ugye arányos választási rendszerre épül, egy részben, egyharmad részben pedig többségire, és ugye ebből következik az, hogy azért itt egy nagyon erős koalícióalkotásra van szükség utána.
Szomráki Béla?
Pontosabban nagyon nehéz párhuzamot volt az előző helyzet. Tehát egyszerűen azért, mert az előző helyzetben is tulajdonképpen a szavazókat tekintve, abszolút kisebbségi kormányzás volt, most a szavazókat tekintve. Tudom, hogy ez nem számít, de végül is egy majdnem, hogy alkotmányellenesnek kikiáltott, mindenesetre a köznép és a politikusok által is porcelumnak, disznónak tekinthető, az előbb elmondtam, hogy 29%-kal meg lehetett kapni a képviselőházba a képviselői mandátumoknak a 51,75%-át. Tehát ez eddig sem állt igazából lábán, nem volt egy igazán valóban megfelebezhetetlenül erős kormány. Ráadásul, amit az előbb elmondtam szintén, a miniszterelnököt senki nem választotta, kineveztek. Hát gondoljunk arra, hogy 6 évvel ezelőttig Olaszországnak volt 61 kormánya, és ezeknek a kormányoknak a miniszterelnökeit mindig megválasztották, 46-tól kezdve. Tehát itt soha nem volt arról szó, hogy egy ilyen betolunk valakit. Ebben benne van az is, hogy Napolitano elsősorban meglehetősen interventista volt, vagyis belépett a folyamatokba. Most egyébként könnyen lehet, hogy Mattarella, aki egyébként alkotmányjogász, és nagyon tiszteletbe tartja az alkotmányt, és nagy valószínűséggel éppen ezért a relatív többség képviselőnek fogja odaadni a kormányalakítási jogát, akinek azért meglennének a kormány tényezői, tehát vannak olyan politikusok, meg van közigazgatási egyéb gyakorlata. Ezzel együtt könnyen lehet, hogy ez egy ma reggeli értékelés, hogy könnyen lehet, hogy is Mattarella a török megoldáshoz fog nyúlni, amikor is Erdogan azt mondja, hogy oké, hát ha maguk nem bírnak megegyezni, akkor leültetem magukat egy asztal mellé, aztán a végén döntök én.
Meddig tartott az koalíciós előkészítés, ugye Németországban, ami azért viszonylag Olaszországhoz képest mindenképpen egy precízebb ország, vagy hogy mondjam, egy kicsit talán technokratább, ott ugye 5 hónapig tartott, amíg megszületett a szerződés. Molnár Anna, Olaszországban mire számítsunk?
Hát nagyon nehéz megmondani. Én most különben azt mondanám, hogy előbb vagy utóbb lesz kormány, tehát így április-május környékére, de hát ez csak egy jóslat. Úgyhogy talán valami megoldás fog születni ebben az egészen zavaros, és mindig is zavaros volt, különben azért korábban is, még az első köztársaság idején ugye nagyon sokszor változtak a kormányok, és akkor is ugye az adott koalíció alapján jött egy új miniszterelnök az adott kormány élén, tehát nem feltétlenül voltak ők sem úgy megválasztva, mint ahogyan majd később pont a 2008-9-es évektől kezdve, amikor egyértelmű volt, hogy egy-egy pártcsoport vagy koalíciós csoport kit jelöl meg magának miniszterelnökként. Ugye ebből a szempontból is inkább visszatértünk most az első köztársasághoz, ami azért is érdekes, mert ugye pont Di Maio volt az, aki azt mondta, hogy eljutottunk a harmadik köztársaságba most már Olaszország esetében, ami viszont az emberek köztársasága lesz.
Szobráki Béla.
Kérdésre válaszoljak, hogy mikor, meg hogy, meg stb. Mikorra főleg. A számlálás, az időszámlálás, nem vissza, előre számlálás, az szerintem március 23-án fog igazából elkezdődni, amikor összeül a parlament, is meg a szenátus is, illetve lehet, hogy egyfajta közös ülés lesz, ezt most nem is tudom pontosan, hogy lesz. Az biztos, hogy a képviselőház összeül, és a szenátus is, és megválasztják a képviselőház elnökét, és a szenátus elnökét is. Na most Olaszországban a szenátus elnöke, illetve a képviselő elnöke, azok persze nem olyan óriási presztízzel, de institucionálisan majdnem, hogy ugyanakkora presztízzel, ugyanakkora tekintélyen rendelkeznek, mint az államelnök. Sőt, úgyhogy az államelnök akadályoztatva van, akkor a szenátus elnöke, és így tovább. Tehát igazából itt arról van szó, hogy a politikai csatározások, és a szópárbajok, és a szócunami, meg egymásnak a gyilkolása, meg közben azért szép csendben a pad alatt azért mennek szépen ezek az egyeztetések, ezek folynak, de amikor megválasztják a képviselő az elnökét, meg a szenátus elnökét, az gyakorlatilag már egyfajta alkú eredménye lesz. Tehát ha például visszatérünk egy pillanatra a 5 csillagos mozgalomra, ők azt mondják, hogy nem engednek, ők már bemutatták az elnöknek a miniszteri névsort, abból ők nem fognak engedni. Ők nyerték meg, tessék nekik odaadni, ők lesznek a miniszterek. De azért arra hajlamosaknak mutatkoztak már napokkal ezelőtt is, hogy az intézményes címeket, vagy adott esetben technikai címeket, szakértői, nagyobb szakértelmet kívánó címeket, illetve funkciókat átadják más pártoknak. Tehát egy óriási alkudozás fog folyni arra nézve, hogy ki lesz a képviselő az elnöke, ki lesz a szenátus elnöke, és ez mint egy magától megindítja, vagy összetereli az addig fű alatt, vagy pad alatt, vagy bármi alatt folytatott sutyi-mutyi tárgyalásokat, és ebből a lé összeszűrésből nagy valószínűséggel inkább egyfajta komolyabb egyesség fog kialakulni.
Addig is, amíg ez megtörténik, ki vezeti Olaszországot? Molnár Anna.
Hát a Gentiloni kormány gyakorlatilag addig utána fog lemondani, amikor már megválasztották az elnököt, és amikor összeáll az új parlament, tehát addig tulajdonképpen ő fogja vezetni. Tehát nem azt jelenti, hogy most vezetés nélkül maradt egy ország ebben a folyamatban, hanem megvan a folytonosság, csak hát nyilvánvalóan ugye komolyabb döntéseket ez már nem tud hozni.
Azért az a Gentiloni kormány persze ügyvívőként fog vezetni, de valahol hiányozni fog a kormányzatnak a idézőjében, annak a kormányzatnak a lelke. Annak a kormányzatnak a lelke a Renzi volt, aki most bedobta a Türül között hétfőn, de nagyon ügyesen úgy dobta be a Türül között, csücskét azért fogta és lebegtette, hogy majd, ha lesz új kormány, majd akkor elmegyek. Na most akkor ezt kiderült a napon, tegnap este kiderült, hogy ezt nem lehet csinálni, tehát mindenképpen, ha elmegy, akkor el kell mennie, úgyhogy végül is megvalósult az, amit ő Perri Pikka csak úgy oda mondta, hogy én ugye nem megyek fel a dombra, vagyis a köztársasági elnökhöz, én elmegyek síelni. Hát akkor menjél síelni, mondják neki. De itt igazából arról van szó, hogy a Gentiloni kormány, annak nem lesz meg az a párt háttere, ami eddig megvolt. Tehát, és közben a Gentilonak, úgy, akit egyébként is úgy jellemeznek a rómaiak, hogy Ermoviola, vagyis a lassított felvétel. Hát a rómaiak szerint 3 percig megy ki az ajtón. Tehát egy ilyen nyugodt, megfontolt pali, akit neveznek nagyon elegánsnak és nyugodtnak, mások szerint meg ilyen Teddy, de majd kihűlt című ember. A magyar kormány ellen nagyon kemény szavakat használt, de soha senki ellen nem használt kemény szavakat igazából Olaszországban. Én magam nagyon csodálkoztam azon, amikor tavaly egy nagy bolonyai baloldali találkozó alatt adott egy interjút a június végén. Az olasz újságnak elmondta, hogy az a baj, hogy a mi programjainkat, a szegények, a kirekesztettek nem nagyon értik. És én szembesítettem az egyetemi tanár olasz barátaimat, ez egy micsoda? Hát ez, hát per definíció nem, egy baloldali kormányzatnak a szegények, a kirekesztettek, stb. Érdekelnek, nem kell őket megváltoztatni, stb. Na most ezen ez megint egy másik kérdéshez vezet. Ahhoz, hogy van Olaszországban egy olyan értelmiségi réteg, amelyik most már lassan 100 éve viszi ezt a vonalat, azt a vonalat, ami azzal kezdődött, amit Lenin úgy nevezett, hogy ők a mi hasznos idiótáink. Ez megmaradt. Közben ütöttek rá egy hiteles pecsétet a rezisztenciával, az ellenállással, amiben valóban az Orosz Kommunista Párt az valóban egy jelentős, mi több vezető szerepet vitt. Nem kizárólagos, de jelentős szerepet. De hát azóta is tart ez az Én baloldali vagyok című nagy részben szerintem műbaloldaliság, mert igazából nem szeretik, hogyha nem igazán képviselik a szegényeket. Egy olasz nagyon jó újságíró, egyébként baloldali lelkem, Travaglio, Marco Travaglio, az Il Fatto Quotidiano-nak a főszerkesztő helyettese, azt mondta, hogy én, amikor a Renzi arról beszélt, hogy ezek a szerencsétlen szavazók, hát ők tehetnek mindenről, mert hiszen nem szavaztak meg minket, nem ismerték el a mi nagyszerű eredményeinket, akkor a Travaglio azt mondta, hogy én azt vártam, hogy előbb-utóbb megjelennek az ápolók és hozzák a kényszerzubbonyt. Hát hogy lehet ilyeneket mondani? Hát ez a pali nincs észnél. Na most ez a pali lehet, hogy észnél van, lehet, hogy nincs észnél, de az a terve, hogy ő ott marad végig, és megakadályozza azt, hogy létrejön a levek összeszűrése, ez most úgy tűnik, hogy csődöt mond, és most a szerencsétlen Gentilonynak kell majd valahogy fenntartani ez alatt a szerintem nem hosszú idő alatt. Én is arra gondolok, hogy az április közepéig le fog játszódni, de azért egy... A mai naptól kezdve azért ez egy 4-5 hét biztosan lesz. De az is lehet, hogy más.
Az olasz gazdaság egyébként mennyire érzékeny erre a politikai kormányalakítási játszmára? Úgyis megint csak Németország kerül elő, ahol ettől függetlenül az ország működött, az ipar működött, tehát a gazdaságnak a teljesítménye nem látszik majd valószínűleg a grafikonokon, hogy itt volt 5 hónapos alkudozás. Olaszországban hasonló a helyzet? Tehát az olasz gazdaság ettől teszi a dolgát?
Molnár Anna. Az olasz gazdaság ettől még úgy fog működni, ahogyan eddig. Ugye az egyetlen probléma az lehet, hogyha Olaszországgal szemben bizalomvesztés alakul ki. És abban az esetben ugye az állampapírpiacon indulhat el egy olyan folyamat, ami mondjuk finanszírozhatatlanná teheti az országot. Tehát azért az olaszoknak, és ez szerintem mindenki tudja ott nagyjából, hogy úgy kell kormányt alakítani, vagy olyan mértékben kell ezt a folyamatot majd elindítani, hogy azért az a bizalom, ami azért az utóbbi időszakban, még hogyha persze sérülékeny is, meg ugye a bankrendszert mindig megkérdőjelezik, hogy ez nyilván vannak is vele jelentős problémák, de hogy ez fönnmaradjon. Ugye az egyik ez, a másik pedig a milánói tőzsde, amelyik lehet érzékeny arra, hogyha ott olyan politikai irányok indulnának el, amik mondjuk nem a megkezdett reformokat fogja folytatni. Ugye nagyon sokféle ígéret elhangzott a kampányban, nyilván egy koalícióban már ezektől azért lehet elfordulni egy kicsit, azt mondani, hogy hát a koalíciós partnerekkel való tárgyalások folyamán ugye nem tudjuk ugyanazt képviselni, amit korábban, tehát azért ezeknek az ígéreteknek a betartása is, hát az most nagyon sok számítás történt arra, hogyha az megtörténne, ugye részben ugye a középjobb oldalon voltak jelentősebb ígéretek, részben pedig mondjuk a Movimento Cinque Stelle-nek ugye ez a
állampolgári
jövedelem, ami hát óriási költségeket jelentene valószínűleg. a költségvetés számára. Tehát inkább ez a kérdés, tehát most az a gazdaság az úgy fog menni tovább, ahogy eddig. A kérdés inkább az, hogy az állampapírpiac ott lehet-e egy hullámzás, vagy sem.
Szomráki Béla?
Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Anna itt előadott mind a két gondolatával, tehát azzal, hogy az olasz ipar, az olasz gazdaság nagyjából ugyanúgy fog működni, vagy ugyanúgy működhet. Erre példa az, hogy végül is a 66. kormány összehozására próbálnak koncentrálni most, és végül is összesen eltelt 72 év a köztársaság létrejött, és azért az olasz gazdaság nem tört össze, a Pininfarina továbbra is csodálatos autókat tervezett, az olasz divat verhetetlen, az olasz élelmiszerek csodálatosak, és így tovább, az olasz életvitel, az életstílus, az azért, ha kicsit úgy rogyadozik is, de azért sokat nem változott, a városok továbbra is gyönyörűek. Voltak olyan, gondoljuk csak meg, Andreotti első kormánya 9 napig tartott, és a harmadik kormánya 11 napig tartott. A kormányválság az első 9 napos kormány után 112 napig tartott, a 11 napos után meg 120 valameddig tartott. Tehát az olaszok ezt hozzá vannak szokva. De ugyanakkor most, azzal, hogy van egy Európai Unió, aminek Olaszország végül az egyik alapítója, egyik nagy példaképe, egy piedesztálon is lehetne, hogyha úgy tetszik. Az Európai Unióban az államok, így Olaszország is kölcsönös függésben vannak egymástól. Olaszokhoz is megérkezett éppen tegnap, kicsit vártak a derék brüsszeliek azzal, hogy az olasz választásokat ne nagyon befolyásolják, hát azért kaptak egy igen szigorú, mondhatni dorgáló, bakkettáre. Megdorgálták rendesen őket, hogy uraim, mert mi nem akarjuk magukat itt nyomasztani, de hát azért maguknak baromi rosszul áll a szénájuk itt, meg itt, meg itt, meg itt, meg itt. Úgyhogy ebben itt valamit változás kellene, de az biztos, hogy ha az olasz kormány nagyon sokáig nem jön létre, akkor a piacok mellett van egy politikai, keletkezik egy politikai, súlyos politikai hátrány is, az, hogy nem tudnak odaülni ahhoz az Európai Uniós döntési asztalokhoz, ahol eddig oda tudtak ülni. Hát most akkor nélkülük születnek meg másfél-két hónap alatt olyan döntése, persze, hát értesítik őket, meg telefonálnak. De egészen más dolog, hogy bevonulni, kezet rázni, leülni, és azt mondani, hogy nem, vagy igen. Tehát nem kerülnek oda, mert egy ügyvő kormányra azért mondjuk a nagyon nagy nincsenek tekintettel, vagy nincs akkor a tekintélye. Gentiloni ott mászkálhat, meg mosolyoghat a Merkel, meg a Juncker mellett, meg a Macron mellett, hogy ezt eddig tett az utóbbi hetek, mikor már mindenki tudta, hogy szegény most már egy bénakacsa. De eredményeket nem fog tudni elérni, ezért mégiscsak valamilyen szinten nem árt, hogyha minél hamarabb összehoznak egy kormányt, aminek az első lépése ismétlen március 23.
Egyébként Európai Uniós kérdésében, például a migráció kérdésében mennyiben lesz vagy lehet más Olaszországban a narratíva, Olaszországnak a vélemény, az álláspontja, mint mondjuk volt eddig Molnár Anna? Mire számítsanak a partnerek?
Hát ez nagyon attól függ, hogy milyen kormány fog létrejönni, de azért én azt gondolom, hogy mindegyikben ott lesznek, tehát hogy ha egy jobb közép alapú, akkor ott lesz a Forza Italia, ha egy Movimento Cinque Stelle és PD, akkor abban ott lesz a PD. Tehát, hogy valamelyes nyilván egy kicsit el fog térni attól, ami az eddigi hagyományos olasz Európa politika volt, ami különben az utóbbi időszakban elég erőteljesen, sokkal inkább a mélyítésre koncentrált. Ettől valószínűleg el fog térni valamelyes, de azért hát Olaszországnak igazából nem érdeke, hogy ettől eltérjen. Mert akkor tud, ugye most Brexitről is beszélünk, és az Egyesült Királyság kiválásáról, tehát akkor tud megmaradni harmadik szereplőként, és egyfajta ilyen vezető pozícióban, ami ugye az előző kormánynak azért célja volt, több-kevesebb sikerrel, ugye azért nagyon sok kezdeményezés indult olasz részről is mélyítési szempontból, hogyha ugye ezt a hagyományosabb olasz Európa politikát folytatják.
Kik lesznek, vagy lehetnek ebben az új helyzetben Olaszország legfontosabb szövetségesei, nyilván az Európai Uniós tagországokra gondolok, ebben lehet-e változás, várható változás, Szomráki Béla?
Én nem látok nagy változási lehetőséget. Nyilvánvalóan továbbra is tiszteletbe fogják tartani a nagy német partnert, figyelemmel lesznek Macronra is, bár amúgy én figyelem ezeket a dolgokat, olyan nagyon nem szeretik külön, és van egy kölcsönös utálata az Alpok két oldalán lévő országra, mert ugye a franciák azért nagyon rendes emberek, meg nagyon európaisták, stb., de ne felejtsük el, hogy ők azért elég el vannak terve maguktól. Legkedvesebb mondásuk az, hogy on n'est pas chauviniste, mais vive la France. Hát most az olaszok is elkezdték azt mondani, hogy Olaszország az első. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy azt mondja Anna, hogy valamelyest. Szerintem valamelyest azért eléggé változni fog a migrációs politika is, mert hiszen belátják az egyes pártok, aki eddig, ez főleg a PD-re, a baloldalra markozik, hogy a nagy valószínűséggel a szavazóik nagy részét éppen a migrációs nem politikájuk. Az üldögéltek szépen, nem sokat tettek. Hagyták lesz szépen szél, hogy a dolgok maguktól menjenek. Hát igazából csak az utóbbi időben kezdett el, a utóbbi fél év augusztusban hozta össze a Minniti ezt a paktumfélét a líbiaiakkal, stb. Akkor lassított, nem állította, de lassította a migrációt. Elég későn lépett. Azon kívül lehet azt is a szemükre lehet vetni, mármint a szavazók részéről, hogy azért az a hivatkozás, hogy a tengeren nem lehet őket, mert dehogy nem lehet megállítani. Olaszország a egyik legnagyobb európai tengeri, haditengerészeti szempontból hatalom. Tehát mindenkit meg lehet állítani, az csak politikai akarat kell. Ha nem nagyon akarják, az új kormány a kompozíciótól függően nem akarja nagyon újat húzni a Merkellel, meg esetleg még másokkal, akkor ezt nagyon fű alatt fogják csinálni, tehát azt fogják mondani, hogy de mi azért szolidárisak vagyunk, igenis a menekülteket segíteni kell, de előbb-utóbb ezt a gazdasági migrációt azért majd igyekezzenek visszaszorítani.
Ki fogja tölteni az 5 évét az új olasz kormány? Mit gondolnak Molnár Anna? Nyilván innen persze mi könnyen vagyunk okosak, de önök mit gondolnak?
Hát ezt nagyon nehéz előre megmondani, de hát azért Olaszországban valóban eddig nagyon sokszor, ugye 13-tól kezdve is több kormány váltotta egymást, ez most sem kiszárható a jövőre vonatkoztatva, hogy kitölti-e. Az, hogy inkább az a kérdés, hogy mondjuk a mostani parlamenti ciklus ki fogja ezt az 5 évet tölteni, és lesznek erre hozott választások. De eddig azt láttuk, hogy azért az egyes pártcsoportok azok azért arra törekedtek, hogy valamilyen módon koalíció legyen. Visszatérve azért egy picit a migrációra, hogy azért az egy hosszabb folyamat volt, tehát 2016-tól indult el az a lépés, hogy már ugye elsősorban, tehát részben egy EU-s művelet keretein belül elkezdték a líbiai partiőrséget felfegyverezni és kiképezni. Ez a folyamat azért nagyjából 2017-re ért el eredményeket. Közben folytak a tárgyalások ugye a különböző, hát mely milíciákkal, csoportokkal, stb. Olasz részről. Nagyon jelentős mértékben Olaszország azért katonailag is jelen van Líbiában. És hát nyilván ehhez azért, szóval ez nem működik egyik napról a másikra, és valóban nagyjából augusztusra hozta meg az eredményét az a EU-s eszközrendszer, amiben Olaszország meghatározó szerepet játszott. És ugye Minnit itt nem véletlenül gondolják, hogy egy lehetséges tagja lehet a következő kormánynak is.
Nem PD kormánynak.
Nem PD kormánynak, hiszen azért ezen a területen ő már korábban is közel állt ahhoz a választók által is képviselt nézőponthoz, ami ugye ebben a illegális migrációnak a megfékezését célozta.
Molnár Anna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Szomráki Béla újságíró, mindketten Olaszország szakértők voltak az Aréna ma esti vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük szépen.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést felvételről hallották a rádióban. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.